Köszönöm. Hú. Köszönöm, és jó reggelt, és bocsánat. Mindjárt kitörlöm a könnyeket a szememből, és akkor... Annyira megérintett most ez az utolsó dalnak a szövege, hogy így rád nézek én, Uram, megváltom. És hogy kin halált halt, értem. Érted, értem. És ez... Csak köszönjük, Urunk. Annyira köszönjük a Te áldozatodat, Uram. És köszönjük, hogy Te így és ennyire szeretsz minket. És hisszük, 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 Atyám, hogy Te itt vagy most közöttünk, itt vagy velünk, hogy csak pásztázod a mi szívünket, a gondolatainkat, és be akarsz férkőzni most a legmélyére, és akarsz minket formálni, akarsz nekünk segíteni, Uram, abban, hogy Téged megismerjünk, hogy veled járjunk, hogy veled gondolkozzunk, hogy veled éljük ezt az életet, és erre vágyunk most egyként, gyülekezetként, Uram, hogy tisztelj meg minket. Köszönjük, Jézus, hogy megáldod ezeket a gondolatokat a Te drága szent nevedben. Ámen. Bocsánat, kell a telefonom, hogy az időt azért tartsam. Így ezen gondolkoztam, hogy mennyi csodát éltünk most meg, nem? Hétvégén. Hogy mennyi csodának voltunk most része. Én nekem egy ilyen reményteljes volt ez a hétvége. Egy ilyen megtöltötte a szívemet Isten szeretettel. Megtöltötte Isten a szívemet így a közösséggel, így az egységgel, és rengeteg jó üzenetet hallottunk, és valójában az én üzenetem, vagyis hát az egy bevezető, ezt valójában ti raktátok össze, amúgy nem egészen én, ti raktátok össze így a szívembe. És szeretnék a hit szép harcáról beszélni, a hitről szeretnék most beszélni, amiről egyébként nem könnyű, mert nem sokat tudok róla, de tanuljuk a hitet. Az első igerészünk az a Márk 11:20-tól fogom olvasni. Azt mondta Jézus, hogy korán reggel, mikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezett, így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjék fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hisz, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyetek, hogy mindaz, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik néktek. Szerettem volna megosztani veletek egy bizonságot Istennek egy csodájáról, egy csodálatos gyógyulásról. Az idő rövidsége miatt most ezt nem teszem, de tudjuk, és ismerjük Istent, hogy mennyi csodával és mennyi hatalommal rendelkezik, hogy ő képes meggyógyítani embereket. Láttuk, ahogy a halottakat is feltámasztotta. Láttuk, hogy hány embert meggyógyított az ő érintésével és az ő csodájával. És azon gondolkoztam, így nézve ezeket a példákat az igerészről, hogy vajon, hogyan működik ez a mai világunkban, mert hát fizikailag Jézus nem járkál most úgy közöttünk, és nem olyan módon gyógyítja az embereket, ahogy azt látjuk a Bibliában. De akkor hogyan van ez a mai életünkben? Hogyan nyerünk gyógyulást Istentől? Hogyan lehetnek ezek a csodák a mi életünknek a része? És ott van Máté, ugye hát azt mondja először Zsidó 11.6, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Hogy a hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Melyik az a hit, amelyik tetszik Istennek vajon? És ezt kutatva a Bibliából rátaláltam, ugye Máté 8-ban a századosnak ugye a hitére. Amikor ott azt mondja Máté 8-8-ban, hanem hogy csak szólj, és meggyógyul a te szolgád, ebben nagyon-nagyon sok minden van, ami arról a hitről beszél, amit Isten szeret. A százados miben hitt? A csodában? Abba hitt, én hiszek abba, hogy meggyógyul az én szolgám. Én szerintem nem ezt olvassuk itt, hanem ő azt mondja, hogy Uram, te szólj, és akkor meggyógyul az én szolgám. Nem a csodába hitt ez a százados, hanem a csoda alkotójába hitt. És ezáltal azt mondta Jézus neki, hogy nem láttam még ilyen hitet egész Izraelben. Tetszett neki ez a hit, mert valójában ő nem a csodát kereste ebben a százados, hanem magát, a csoda alkotóját, és azt mondta, hogy te vagy képes erre. Jézus, te, benned megvan ez. Ez csodálatos hit. Hogyan nyerhetjük el ezt a csodálatos hitet? Róma 10:17 azt mondja, hogy a hit hallásból van. Isten igéjének a hallásából. Ahogy tegnap a Borci testvérünk, aki már nincs itt, hallottuk az üzenetben, hogy tisztelettel jövök az igéhez, és olvasom, és gondolkodom, és csak keresem benne Istent, azt mondja, hogy ezáltal eljuthatok a hitre. Aztán azt mondja, láttunk egy másik példát, amikor a néma lélek ott volt a fiúban, és az apja szerette volna, hogy meggyógyuljon az ő fia. És ott nem tudtak vele mit kezdeni. És aztán oda ment Jézushoz. És azt mondja, hogy gyógyíts meg az én fiamat. És mit mond Jézus neki? Azt mondja, hogy higgyél. És aztán meggyógyul. Hát ez ilyen egyszerű. És persze az apa nem értette ezt. Azt mondja, hogy én hiszek, de hogyan segíts nekem az én hitetlenségemen, amikor személyesen oda megyek Istenhez, az imáimban, akkor lehetőségem van arra, hogy hitet nyerjek tőle, hogy elkérjem ezt a hitet, azt, amit ő igazán szeret. És aztán 1 Timóteus 6:12-ben azt mondja Pál Timóteusnak, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. És ez egy kicsit nekem olyan erőltetett, hogy erőlködnöm kell, és valamit létrehoznom ebben az egészben. De itt nem arról van szó. Ez a szép harc, ez valójában arról szól, hogy az Istenben való hit, az nem egy erőködés, az nem egy erőfeszítés által lesz naggyá bennünk, hanem pontosan az elengedés és az elfogadás által. Amikor el tudom engedni az én saját elképzelésemet a mindenható atyáról, hogy ő mire képes, és ő hogyan csinálja azt, és amikor el tudom fogadni azt, hogy ő a mindenható Isten, akinek hatása van az életünkre, akkor ott történik meg ez a csoda. Ez az egész nem a csodáról szól, és ez az egész nem rólam szól, és ez az egész nem arról szól, aki szükségben van, hanem ez az atyáról szól, Istenről szól, aki meg akar dicsőülni a mi életünkbe. És itt jön be a kedves új barátomnak a gondolata, aki azt mondta, és erre egy vers a Róma 10:10-ben, hogy mert szívvel hiszünk az igazságra, és Mimi azt mondta nekem tegnap, nem itt kell hinni, hanem itt, a szívünkbe. És ez engem megáldott ez a gondolat, mert valóban nem a tudás az, ami létrehozza a csodákat, meg a hitet, hanem ahogy elfogadok Istentől, ahogy vele vagyok közösségben, és egyszerűen csak átadom mindent az életemben, és engedem, hogy ez lehatoljon a szívembe, és ott hozzon létre valami különleges dolgot. Az Istenben való hitünk egy igazi ajándék számunkra, ami által szabadjára engedjük Istennek a csodálatos munkáját a világban, a saját életünkbe, és a mi közösségünkbe. Ezért mondja Isten, csak higgyetek. Jézus azt mondja, csak higgyetek Istenben. Én bennem. Az Úr áldjon meg titeket.
Köszönjük, Józsi, ezt a bátorítást itt a szemüveged. Köszönjük szépen. Igen, Isten bizony hív bennünket egy nagyobb életre, egy benne való nagyobb bizonyra. Köszönjük ezt az igei bátorítást. Nagyon, nagyon. Hát szeretnék tovább menni énekek énekében, jó? És szeretném... Valamennyire kapcsolódik ez az üzenet így ahhoz, amit a Józsi megosztott, egy ilyen nagyobb életre való hívásról énekek énekében, és majd mindjárt fel fogunk olvasni a második fejezetből, jó? És a 8. verstől meg fogjuk nézni, de mielőtt ezt tesszük, egy picit csak foglaljuk össze, hogy hol tartunk énekek énekébe, és 8 fejezet, úgyhogy nem látom azt, hogy a következő hónapokban énekek énekébe fogunk menetelni, bár minden lehetséges. De talán emlékeztek rá, hogy valamikor augusztusban elkezdtünk beszélni így az isteni táncról. És az egész innen indult, hogy Istenben van egy tánc, van egy közösség, egy szeretett közösség. És hogy Isten bennünket behívott ebbe a szeretett közösségbe, ebbe a táncba, ebbe a kapcsolatba, amely kölcsönös, kölcsönös. Hogy tegnap hallottuk, hogy Isten nem több szolgát keres, mert az angyalok szolgáló szellemek, Zsidók 1:14-ben, úgyhogy van belőlük bőségesen, de Isten fiakat keres. Olyan lényeket alkotott, akik az ő képmására és hasonlatosságára lettek alkotva, hogy megoszthassa mindazt, ami ő benne van velünk, ahogy hallottuk tegnap, és hogy mi is megoszthassuk mindazt, ami mi bennünk van ő vele. És ezt lehetővé tette a Golgotai kereszt által, és a Szent Szellem által, akit adott nekünk, és beinvitált bennünket ebbe a táncba. És az énekek éneke, ahogy az első fejezetből indulva beszéltünk erről, szól a mennyasszonynak, a gyülekezetnek, a hívőnek erről a mély vágyáról, mely azért van bennünk, mert a Szent Szellem már munkálkodott, és már hívogatott, és már udvarolt, és már édesgetett bennünket. És most azt mondjuk, hogy csókoljon meg engem a szájának csókjaival az első fejezet első versében, hogy én őt akarom, és az ő érintését, és a vele való kapcsolatot. És ez egy szenvedélyes kapcsolat. Isten egy szenvedélyes kapcsolatra hívott, mert ő végtelenül szenvedélyes felőled, és ezért mi is szenvedélyesek lehetünk felőle, és az egész örökkévalóság erről fog szólni. És aztán eljutottunk, emlékeztek talán rá, az 5. fejezetig, első fejezetben, ami a mennyasszonynak a krízise. Az egyik első dolog, amiben a mennyasszony ütközött, mikor közben a Szent Szellem munkálkodott benne, hogy felkiáltott, hogy fekete vagyok. Fekete vagyok, de szép. És aztán magyarázgatja, hogy miért fekete. És ez az a tapasztalatunk, ami, ahogy a Szent Szellem munkálkodik, rádöbbenünk így arra a romlottságra, ami ott van bennünk. Hogy igazából ez nem számomra van, én nem illek ide, én nem vagyok az a személy. És ez miatt legszívesebben elhúzódnánk, és el is húzódunk sokszor. Mindaddig, amíg meg nem értjük azt a szeretetet, hogy mennyire szépek vagyunk, és ő mennyire akar bennünket. És egy bizodalmalom kezd bennünk növekedni a szeretet. Tehát kapcsolatosan Isten szeretetével, ami Róma 8 végén teljesedik ki, hogy meg vagyok győződve, hogy semmi, de semmi nem választhat el engem az Istennek a szeretetét, hogy én bátran megoszhatom mindazt, ami bennem van, legyen az bukás, vagy sötétség, vagy félelem, vagy bármi. Isten nem azt várja, hogy én valahogy magamban ezt rendezzem el, és aztán, mikor elrendeztem, akkor azt mondja, hogy na, itt vagyok újból. Hanem Isten csak azt akarja, hogy öntsem ki rá azt, ami bennem van. Bármi legyen is az. És abból jön ez a mélyülő szeretet, közösség. És tovább megyünk, és a mennyasszonynak ott van az a vágya, hogy hol legeltetsz, hol deleltetsz, hol táplálsz, hol nyugtatsz engem délben, és aztán végigmentünk így azon, ahogy az Úr Jézus Krisztus a király, hogy hogyan vigasztal, szeret, és mi mindent mond rólunk. Hogy egészen eljutunk a másik fejezet első verséig, ahol a mennyasszonynak egy újabb megvallása van. Most már nem az, hogy fekete vagyok, de szép, hanem én a Sáron nárcisza vagyok, és a völgyek lilioma. És a vőlegény azt mondja, hogy igen, te tényleg a völgyek lilioma. Mint a lilioma tövisek közt, olyan az én kedvesem, olyan az én kedvesem az ott. Valahol. Oké. Első vers. Olyan az én kedvesem. Így van. Csodálatos vagy. Oké. És eljutunk oda, és innen szeretnénk folytatni, hogy persze végigmegyünk, különböző helyszínek vannak, és már ott ülünk az asztalnál, mert a király asztalánál ülünk az első fejezetben, talán nem tudom, 15. vers, vagy nem, asztalnál utána ott vagyunk az almafa alatt, az ő árnyékában, aztán ott behívott minket a borozóba, ami az öröm és vigasság ebben a közösségben. És most ott vagyunk ebben a, ezen a nyugodt helyen. És emlékeztek, talán két héttel ezelőtt ott fejeztük be, hogy azt mondja, hogy ne zavarjátok a szerelmet. Igazából azt mondja, hogy hé, most ne zavard meg őt, mert szívja magába, élvezi, ne zavarja meg senki az én szerelmemet. Oké, és most tovább fogunk menni, és csak mi szokott lenni így a filmek előtt, vagy amikor így ez a, mikor így felhívják a figyelmet, hogy olyan képsorok lesznek, vagy olyan dolgok, amelyek meg tudják zavarni a nézőt. Hogy? Én nyugalom megzavarása, igen. Na, tehát most így a nyugalom megzavarás, figyelem, mert most így a nyugalom megzavarása lesz, jó? Tehát élvezzük az Krisztussal való közösséget, azt gondoljuk, hogy igen, 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 ő megvan nekem, ott ülünk az almafa árnyékába, a szeretett közösségbe, és most a nyugalom megzavarása fog következni. Úgyhogy nézzük meg a 8. fejezettől, jó? Vagy 8. verstől, és gyertek velem, ebben az egyszerű üzenetben, és én az új Károli, új Szent Károliból olvasom, jó? De itt fent nincs meg az új Szent, hanem a régi Szent Károli van, jó? Amit Pál apostol írt saját kezűleg, jó? Úgyhogy lehet, hogy nem az a régi, és ez új az enyém, jó? 2:8-tól úgy kezdődik, hogy szerelmesem szavát hallom. Másik fordítás, az talán Szent, nem Szent István, hanem Szent István? Nem Szent István, na mindegy, társulat, de Szent István társulat az, de nem Szent István fordította, na mindegy. Így kezdik, hogy csitt, így van? Most nyughass, csönd, mert a szerelmesem szavát hallom, íme ő jön, ugrálva a hegyeken, szökelve a halmokon. Megvan a kép? A filmen? Ja. Agyad elmét filmjébe. Szerelmesem olyan, mint a gazella, vagy a fiatal szarvas. Jó, most a mennyasszony szól, mennyasszony. Szerelmesem olyan, mint a gazella, vagy mint a fiatal szarvas. Íme itt áll túl a házfalunkon. Benéz az ablakon keresztül. Betekinget a rostélyokon keresztül. Így szólt hozzám szerelmesem. Kelj föl, kedvesem, én szépségem, jöjj! Mert íme elmúlt a tél, elmúlt az eső, és elment. Virágok nyílnak a földön, eljött az éneklés ideje. Gerlebúgás hallatszik földünkön. A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágoznak, jó illatot árasztanak. Kelj föl, kedvesem, és én szépségem, és jöjj hozzám. Én galambom, a kőszikla hasadékában, a magas kőszál rejtekén, mutasd meg nekem arcodat, hadd halljam szavadat, mert szavad gyönyörűséges és bájos orcád, mondja a vőlegény a menyasszonynak. Így van, hogy hallja a menyasszony. Fogjátok meg nekünk a rókákat, mondja a menyasszony vagy a kórus, a róka fiakat, mert elpusztítják a szőlőket, pedig szőlőink már virágba borultak. A mennyasszony azt mondja, az én szerelmesem az enyém, és én az övé vagyok, aki a liliomok közt legeltet. Míg hűvösebb lesz a nap, és megnyílnak az árnyak, tér vissza, és légy olyan szerelmesem, mint a gazella, vagy a fiatal szarvas Béter hegyein. Oké? Úgyhogy azzal fejezzük be, hogy senki ne zavarja a szerelmesemet. Ott van a borozó házban ott van az alma fa alatt. Csak van egy olyan időszak így az életünkben, és persze minden időszak ilyen, de aztán vannak különleges időszakok, ahol csak így el vagyunk arra hívva, hogy csak élvezzük az ő szerelmét, csak nyugodjunk az ő szerelmébe, csak szívjuk az ő szerelmét. És persze ez nem egyszer, kétszer, ez alapvetően folyamatosan az életünkben, de vannak különleges időszakok erre. De most senki nem zavarja a mennyasszonyt, maga a vőlegény zavarja, maga az Úr Jézus Krisztus zavar most bennünket. És szól, és hív, azt mondja, hogy a szerelmesem szavát hallom. Íme ő jön ugrálva a hegyeken, szökelve a halmokon. Figyelj, a mennyasszony kap egy olyan kijelentést a vőlegényről, ami neki korábban nem volt meg, egy olyan megértést, amire szüksége van. Az ő hatalmáról, az ő erejéről, az ő tekintélyéről. Mert itt erről van szó, hogy a vőlegény olyan, mint egy szarvas, olyan, mint egy gazella. Nem tudom, hogy láttatok-e már ilyen élőlényeket. Oké, de úgy közelről egyébként, úgy közelről. Én ütöttem már ilyet, bocsánat, igen, nem lett semmi baj, utána szaladt tovább, tehát csak hozzám ér, de megyek az autóval, és ahogy megyek, így a susnyákosból, így egy óriási fenevad, így ugrik, de akkor átugrik, hogy majd átugorja az autót, így van, és pont az autóm előtt érkezik meg, és épp csak megérintettem, mert szerintem ugrott tovább, és csak egy picit így megütöttem. Azt remélem, hogy semmi baja nem lett, mert utána elment. De wow, mi volt ez? Telve erővel. Egy másik alkalommal így a családdal mentünk kirándulni, és láttunk egy szarvas vagy győzet, vagy valamit, tudod, annyira nem vagyok így biológiailag, így nem tudom, hogy most... Tehát tudom, hogy mi a különbség, de hogy úgy felismerésben nem. És volt valami ilyen kerítés, és helyből, ahogy volt, helyből, puk, átugort. Csak így, és mondja, wow, ez magasugró. Oké, figyelj, ez erről szól, hogy erő van benne, hatalom van benne. Hol ugrál? A hegyeken, hol szökel a halmokon, mit jelent? A hegyek, a halmok, akadályok, így van, nehézségek, problémák, az ellenség. És figyelj, az Úr Jézus Krisztus ugrál a hegyeken, szökel a halmokon. Miért? Mert ő feltámadt a halálból. Ő győztes, ő örökre győztes. Ő tapod minden felett, ő győzedelmeskedett minden felett. Ő azt mondja Máté 28-ban, nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. És most itt van a mennyasszony, itt vagyunk mi, és fontos, hogy ez a kijelentés is átjárjon bennünket. Nem csupán az ő végtelen szeretete, hanem az ő végtelen hatalma. Nem csupán az, hogy el vagyok fogadva, hanem az, hogy van egy feltámadási erő, amely mindennél hatalmasabb, és hogy a mi Urunk győztes. Ő győztes király. Ez, hogy lássam azt, hogy vannak halmok, vannak problémák, vannak nehézségek, vannak akadályok, és Jézus Krisztusnak nem akadály az akadályok. Ez nagyon fontos. Tudod, az apostolok, a tanítványok, ahogy előre tudtak menni az elhívásban, küldetésben, és ez az írásrész szól az elhívásunkról, a küldetésünkről. Nekik meg kellett érteni, azzal tudtak menni apostolok cselekedetébe, a királyságban való partnerségben, Isten munkája, hogy a földön megy, hogy megértették, hogy az Úr Jézus Krisztusé minden hatalom a mennyen és a földön. Az Úr Jézus Krisztus király minden felett, Úr minden fölött, ő a föld királyának a fejedelme Jelenések 1-ben, és bárhova megyek, tudhatom, hogy az Úr Jézus Krisztus uralkodik mindenki felett. És ez egy nagyon fontos rész. Nagyon fontos része az ő megismerésének. Filippi 1-ben azt mondja, Filippi 2-ben így van, azt mondja, a keresztre feszítés után, a 9. verstől azt mondja, hogy és ajándékozott neki Isten olyan nevet, mely minden név felett való, hogy minden térd meghajoljon a mennyen, a földön és a föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Efézus 1-ben úgy szintén azt mondja, és arról beszél a 20. verstől, hogy amikor feltámasztotta őt a halálból, 20. versben a halottak közül maga jobbjára ültette a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, minden néven, mert valaki kap nem csak a világon, hanem az eljövendőben is, hogy Jézus Krisztus uralkodik. Úr, ő szökel a halmokon, szökel a hegyeken, ő tekintéllyel van, és tudod, ez figyeljetek, ez fontos, és lehet, hogy közösségként még nem vagyunk itt, oké? Okay? Most még lehet, hogy most közösségként azt gondolom, hogyha jól nézem, mi most valóban ott az almafa alatt ülünk, jó? Mi most valóban így be vagyunk hívva az ő szerelmeit, hogy megossza velünk, oké? Okay? Egyénileg különböző helyeken lehetünk az életünkben, közösségként, de van egy progresszió, egy fejlődés ebben, ahol van egy nagyobb kijelentés. És ez azért fontos, figyelj, ez azért fontos, mert az ő megismerése az úgy történik, hogy ő mindig hív valami többre, és mielőtt hív valami többre, ő leleplez számunkra valami többet magából. És itt leleplezi az, hogy ő győztes. És tudod, ő Isten báránya, de ő Júda oroszlánja. És ezek fontos dolgok, ahogy itt vagyunk ebben a világban. Fontos felismerések, megértések, hogy Jézus, amikor visszajön a fehér lovon, Jenzsek 19-ben, és a ruhája tele van vérrel. Így van? Véres a ruhája. Hogy ez nem a saját vére a ruháján, hanem az ellenségnek a vére. Figyelj, különben nem tudunk menetelni a királyságban. Különben nem fogunk tudni soha katonák lenni Isten országában, ha nem értem meg, hogy mi az a partnerség, amire hív engem, hogy mi az ő hatalma, hogy mit jelent az, hogy egy győztes hadvezér és király csapatába vagyunk, aki hív bennünket. Úgyhogy azt mondja, szerelmesem szavát hallom, nézzétek, és azt mondja, 9.-10. versben, beket tekinget a rostélyokon, 9.-10. Így szólt hozzám szerelmesem, kelj föl mátkám, szépségem, jöjj! Ho-ho-ho. Megvan? Jöjj! Kicsivel később azt mondja, jöjj hozzám! Hol van a szerelmes? A házban. A házban, a házfalunkon belül, és ő kívül van. Hú, ő már kívül van. És hív egy új kalandra, hív egy új hitbeli lépésre, kihív bennünket a komfortzónánkon kívül, kihív bennünket abból a kis megmelegített kis fészekből, ahol vagyunk, és ugrál a halmokon, és látom a rostélyokon keresztül, az ablakon keresztül, hogy ő ugrál, és aztán hív, hogy jöjjek hozzá. Oké, ismét. közösségileg mi még nem szökelünk a halmokon, de figyelj jól, mert lesz hívás. Figyelj jól, mert Istennek a szelleme meg fog szólítani. Figyelj jól, mert a következő fél évben, a következő évben, a következő másfél évben, két évben Istennek a szelleme szól hozzád, és kihív a komfortzónán kívül. Azért, mert Isten mélyebbre akar vezetni önmagával, és lesz egy pont, amin túl már nem tudom őt megismerni az almafa alatt, lesz egy pont, amin már nem tudom őt jobban megismerni az asztalnál, lesz egy pont, ami már a hegyeken és a halmokon vele szökelve tudom őt megismerni, hogy csatlakozok hozzá. Ahol tudom, hogy kevés vagyok. Ahol tudom, hogy nekem nincs elég erőforrásom. Ahol tudom, hogy csak is az ő feltámadási erejére támaszkodhatok, különben nincs esélyem. Hív a komfortzónából. Hív a komfortzóna kereszténységből, hogy mélyebbre menjek vele. Hogy mélyebbre, egy bensőségesebb, egy bátrabb, egy hitben teljesebb élet, kilépjek a biztonsági zónából ő vele. És igazából lehet, hogy azt mondtam, hogy másfél év múlva, de valamilyen szinten biztos, hogy hív bennünket most is. Hogy oda lépjek valakihez, akihez eddig nem léptem oda. Hogy megbocsássak valakinek, akinek eddig nem bocsátottam, és nem tudnék az ő feltámadási élete nélkül. Hogy szeressek valakit, akit lehet, hogy amúgy nem szeretnék. Hogy lehet, hogy megszoktam valamit, és most kihív valamire egy olyan lépés, amihez hit kell, és hogyha hit kell, akkor ebben kockázat van, mert vagy pofára esek, vagy sem. És bíznom kell ő benne. Ő invitál. És gyertek velem még egy picit, mert emlékeztek talán rá, hogy a mennyasszonynak ez volt az egyik első imája. A negyedik versben, első fejezet, negyedik versben, mert azt mondta, hogy vonj engem, és futunk utánad. Na most mögdjütt. Jó, most mögdjütt. Most már igen. Szól és von, és a mennyasszony most futhat utána, és nem akarom lelőni a poént, nem lesz hosszú üzenet, remélem. Nem akarom lelőni a poént, de nem fog futni utána. Jó? Tehát lesz az üzenet végén, lelőttem. Egy anti, nem tudom, hogy kell mondani angolul, anti-climax, egy anti-tetőpont, jó? Tehát amikor kész lenne ugrani, úgy dönt, hogy mégsem megyek. Oké? Mégsem megyek. Most nem megyek. Meg fogjuk látni, nem azért, mert lázad, hanem mert fél. Nem azért, mert lázad, hanem mert bizonytalan. Nem azért, mert lázad, hanem még éretlen. Hol tartottam? Hogy hív. Hogy hív. Hív. És van egy pont, amin már úgy ismerhetem meg őt még jobban. Ja igen, vonj engem, és futunk utánad, és ez a partnerség ő vele. Ez az, hogy ő szeretne munkálkodni rajtam keresztül azzal, amit ad nekem, és rajtam keresztül. És ja, kicsivel több mint egy évvel ezelőtt, amikor úgy számomra körvonalazódott, hogy hát jövünk ide Budapestre. Ja, Istennek a hívása. Így minden összeomlott az elmémbe. Oké, csomagolunk, jövünk. Még ezt el kell adni a feleségemnek. Remélem, el tudom adni. Nem teljesen így, jó? Csak úgy mondom. Nyilván, jó, én már imádkoztam ezért 3 hónapja. A feleségem elmébe még nagyobbat omlott minden. Oké, jövünk. Őszinte leszek veletek, azt mondtam, jövünk jövünk a paradicsomból a földi pokolba. De, Uram, és nem akarom, hogy rólam szóljon, majd mondok másik történetet is, ahogy csúnyán felsültem, de Uram, végigfutott az eszem, az elmémbe, oké, mi lesz a szegedi gyülekezettel, mi lesz, ez egy csomó minden. Anyagiaktól kezdve nyilván családfő vagyok, tudod, tehát hogy lesz. És hát sokkal biztosabb csak maradni. Úgy biztosabb. Aztán végigfutott az eszembe, hogy oké, ha maradok azért, mert ez biztosabb, mert ez biztonságosabb, mert ez stabilabbnak néz ki, megtörténhet az, hogy a szemem előtt fog a szegedi gyülekezet is összeomlani. Mert Isten nem biztonságra hív bennünket, hanem Isten hív, hogy kövessük őt. És amint követjük őt, úgy fogjuk megismerni őt. És szükségünk van az almafa alatt lenni, de amikor hív, akkor szükséges, hogy lépjünk ki a komfortzónából, és mikor lépünk, megismerjük őt sokkal jobban, és az ő hatalmát, és az ő erejét. Az ő erejét, amikor szükségünk van rá. Ja. Úgyhogy ő hív a hitnek egy új szintjére, az engedelmesség új szintjére, és lehet, hogy nem ilyen nagy dolgokra, amik, tudod, nem ilyen látszólag nagy dolgokra, mert minden nagy dolog egyébként, hanem valamilyen olyan engedelmességre, amit halogattam, valami olyan meglépésre, amit már régóta melengetem a szívembe, és tudom, hogy ez az Úrtól van, csak nem mertem eddig meglépni. Lehet, hogy valami olyan, lehet, hogy a szomszédot felé, lehet, hogy a munkatársad felé, lehet, hogy tudod, egy testvér felé, lehet, hogy egy családtagod felé, lehet, hogy olyan anyagi áldozat, lehet, hogy olyan időben, nem tudom, hogy mi az. Ezek nem feltétlenül ilyen, hogy mindenki tudja, általában senki nem tudja, de Isten hív, és Isten invitál, és ebben ismerem meg őt, ahogy lépek. És olyan jó, tudod, hogy halljuk lépni. Van ez a dal, és sokszor bennem volt, és énekeltem, és ahogy jöttem még ide Pestre, amikor még ingáztam, így volt, van ez a dal, ez a meghívtál, hogy vízre lépjek, így van? És persze olyan jó énekel, meghívta, hogy vízre lépjek, miközben ott vagyok a biztonságos csónakba, hajóba, meghívtál, hogy vízre lépjek. Hát igen, nem, de amikor így különböző kis területeken így kilépek a vízre, és most tényleg el is süllyedhetek, tényleg pofára eshetek. És Uram, rád van szükségem. Ja, hit új szintjére, Isten szól és hív, és tudod, hagyd mondjam ezt, és valahol így be akarom fejezni, mert szeretném, hogy tudjunk beszélgetni erről, hogy én hiszem sajnos, hogy jóval többször nem lépünk, mint lépünk. Én jóval többször nem lépek, mint lépek. Jó? Tehát minden egyes sztorira, ahol el tudom mondani, hogy léptem, lehet, hogy el tudnék mondani 5 vagy 8 másik sztorit lehet, ahol csak így nem léptem. És, de a Szent Szellem szól. És csak van egy történet, fájdalmas történet, de nyilván túl vagyok rajta, nem az, hogy fetrengtem benne, de fájt nekem. Emlékszem, hogy volt egy esküvő, összeadtam egy fiatal párt, a férnek, az ifjú férnek az édesapja egy 80 éves idős bácsi volt, aki zsidó bácsi volt. Ott volt az esküvőn kippában, én tudtam, ismertem a család háttérét, ott volt kippában, ott volt egy idős zsidó bácsi. Ami után, vagy másfél órát beszélgettem így az esküvő után, és csak így egy élő történet volt ez a bácsi, a holokauszton, a családja, és ő túlélte, És ott volt 1948-ban, május 14-én, a Golán fennsíkon, Izraelben, amikor kikiáltották Izrael függetlenségét, Dávid Ben-Gurion kikiáltotta, ott volt, és csak egy ilyen nagyon éles, szellemileg nagyon friss, 80 éves bácsi. Öröm volt vele beszélgetni, öröm volt beszélni a messiásról. 80%-ban ő beszélt, mert én hiszem azt, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de tudtam, és nem mondom el, nagyon izgalmas, hogy így egy picit rá tudtam mutatni, hogy az Ószövetség arról szól, hogy Izraelnek sikerült mindig tévednie. Hogy Ábrahám benézte, mert ő Ábrahám Ismaelt választotta, de Isten Izsákot. Így van? Izsák benézte, mert ő Ézsaut választotta, mert ő volt az erős, a harcias. Közben Isten Jákobot választotta. Jákobnak a fiai benézték, mert elutasították azt, akit Isten választotta, a Józsefet. És ez végigvonul a történelem, hogy Izrael elutasítja azt, akit Isten választ a megmentésére, a messiást, a Krisztust. Na mindegy, csak jót beszélgettünk, és annyira a szívemen volt tak, és ismertem, már voltam a fiánál, és voltam náluk, és így a szívemen volt, hogy olyan jó lenne elmenni hozzá, olyan jó lenne meglátogatni őket, olyan jó lenne folytatni ezt a beszélgetést. De volt bennem egy félelem, hogy mit fognak szólni, ha felhívom, és azt mondom, hogy csak szívesen elmennék, hogy fognak reagálni zsidó emberek, mit fognak... Volt bennem egy félelem, de ott volt így, esküszöm, nem esküdözünk, de esküszöm, így minden napot volt bennem. Isten, 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 a szívünkre helyez dolgokat, Isten szól. Lehet, hogy nem tudod, kiírja a fel, de Isten szól. És egyszer mentem autóval, és a felesége ment át előttem a zebrán, és wow, mondom, igen, 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 ez, uram, de rakod össze, igen, csak fel kell őket hívnom. És aztán kapom a hírt, hogy agyvérzés kapott a bácsi. Tudod, és bekerült a kórházba. És aztán, tudod, nagyon gyorsan történnek az események. És aztán a bácsi meghalt. És ez így nagyon-nagyon-nagyon rövid időn belül. És ott vagyok. Ó, uram. Mert azt hiszem, te hívtál engem. Azt hiszem, te megszólítottál. Azt hiszem, te szökeltél a halmokon. És én meg nem mozdultam. És aztán kicsivel később beszélgettem a feleségével, és még rosszabb, mert a felesége azt mondta, hogy tudod, utána rólad beszélgettünk. És arról beszélgettünk, hogy lehet, hogy meghívnánk téged, csak nem tudjuk azt, hogy elfogadnád-e a meghívásunkat. Hogy tudod, így Isten készítgetett valamit, amit csak így a kényelmem miatt, a komfortom miatt, a félelmem miatt, a bizonytalanságom miatt, az önmagamra nézésem miatt, az éretlenségem miatt. Így jócskán, jócskán, jócskán kihagytam. És persze aztán tettem egy nagy sétát, így megbeszéltem Istennel, elmondtam Istennek, és de hogy Isten invitál, így a megfelelő időben, a megfelelő módon, és te is tudhatod, hogy mi. Lehet, hogy egy bátrabb lépés, lehet, hogy ő vele, tudod, egy kisebb kalandot az életedben, de Isten így invitál, és nem megyünk végig, mert tényleg most már be akarom fejezni, de itt utána a vőlegény mondja, hogy íme elmúlt a tél, elmúlt az eső, és elment. Virágok nyílnak. Miről beszél? Hogy egy új időszak következik, egy új lépés. És persze gondolok itt a gyülekezetünkre. Tudod, elmúlt a tél, elmúlt az eső, elment. Tudod, virágok nyílnak, gerlebúgás hallatszik, fügefa érleli az első gyümölcsét. Hogy gyere velem egy új időszakba. És aztán elmondja, hogy milyen gyönyörű a mennyasszonynak a tekintete. Na most mindezt annak a fényében, hogy
most már, mivel lelőttem a poént, borzalmas vagyok. Egy történetnél nem lőtted le a végén a poént, de lelőttem a poént, hogy a mennyasszony nem lépi meg ezt a lépést. De még így is a vőlegény mindazt elmondja róla, tudva, hogy most a mennyasszony nem fogja meglépni. Most nem. Most még nem. Most még nem. És aztán a 15. versben fogjátok meg nekünk a rókákat és a rókafiakat, mert elpusztítják a szőlőket. Oké, csak röviden, így az énekek énekébe ez a szőlő, ez az ő belső élete, szellemi élete. Ezek a rókafiak, ezek ilyen apró dolgok. Vannak az oroszlánok, tudjátok, amik nappal jönnek, és félelem nincs bennük. A róka az ilyen kis apró dolgok. Ilyen apró kis kompromisszumok. Apró kis, megmagyarázom őket, kompromisszumok. Lehet, hogy tudod, ilyen titkos bűnök, apró titkos bűnök, vagy lehetséges, hogy ilyen kis bűnös hozzáállások, vagy szavak, vagy félelmek, vagy a pénzünknek ilyen helytelen használata, vagy az időnk, vagy energiánk helytelen, vagy bármilyen apró kis dolgok, ahol így elcsurog, elfolyik az életünk. És nézd csak, hogy itt azt mondja a mennyasszony, vagy a kórus, hogy fogjátok meg nekünk a rókafiakat. Tehát, hogy igazából mi nem tudjuk ezeket magunkban megfogni, hanem erre segítségünk van, az Úr segítség, együtt tudjuk megfogni. Na, a lényeg az a 17. versben, nem ez a lényeg, csak a vége. Hogy azt mondja, a mennyasszony úgy fejeződik be, hogy még hűvösebb lesz a nappal, és megnyúlnak az árnyak, térj vissza. Két dolgot jelenthet, nem világos így a kommentárokban, vagy azt mondja, hogy majd később, mikor sötét lesz, akkor térj vissza, akkor majd gyere vissza. Jó, most én nem megyek, akkor majd gyere vissza. Vagy azt mondja, hogy fordulj meg, és menj, és szökelj a halmokon, mint a gazella, vagy a fiatal szarvas, de most még nem, majd később, most én maradok. És csak azért, hogy ne ezen a ponton kell befejezni ezt a történetet, a következő versekben, amit nem olvastunk el, de te magad számára el tudod olvasni, a harmadik fejezet, úgy kezdődik, hogy a mennyasszony még mindig az ágyban van, és keresi az ő szerelmesét, de nem találja. Mert elment. És felkel, és bemegy a városba, és keresi az ő szerelmesét, mert most már nagyon meg akarja találni. És aztán végül megtalálja. És aztán a 4. fejezetben el is jut a halmokra, el is jut a hegyekre, el is jut oda, arra a komfortzónából való kilépésre, arra a hitbeli kalandra, arra a következő kis lépésre, vagy következő nagy lépésre, amire hívja az Úr Jézus. Úgyhogy lehet, hogy minden tett lépés, lehet, hogy 5 vagy 10 meg nem tett lépés szegélyezi. De hagyj fejezem be ezzel, hogy az Úr Jézus Krisztus így a megfelelő időben, így a te idődben, mert ő ismer téged, az én időmben, mert ő ismer engem, invitál egy következő lépésre. Invitál valamire, ahol a kifogásaimat félretehetem, és bízhatok ő benne. Invitál valamire, ahol hitben kell lépnem, és ebben ismerem meg őt, hogy hitben léptem. Lehet, hogy ez egy kisebb kaland, lehet, hogy nagyobb. Lehet, hogy valaki a környezetedben, lehet, hogy egy bizonyos fajta engedelmesség, amit halogattunk. De ebben megismerjük az ő feltámadási életét és erejét. Mert rádöbbenünk arra, hogy hogyan működik ő bennünk, amikor mi hitben követjük őt. És hogy mondjam még ezt, hogy ne engedd, hogy elvont és elméleti legyen így az Úrral való életed vagy járásod, hanem ez egy nagyon gyakorlati, tapasztalati dolog, hogy Jézus szól, és mi halljuk. És Jézus hív, és mi engedelmeskedünk, mi lépünk. És amint lépünk, megtapasztaljuk őt. Amint lépünk, megismerjük őt. Amint hív, és választ adunk, egy mélyebb közösségbe és mélyebb ismeretbe kerülünk ő vele. Mert a mi szerelmesünk az szökel és ugrál a halmokon. Ő a feltámadott Jézus, aki partnerségre hívja az ő népét, hogy ebben a világban egy munkát végezzen, és ő úgy döntött, hogy abszolút gyenge cserépedényeken keresztül akar olyan dolgokat elvégezni, amelyek örökkévaló dolgok. Amen. 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 Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük azt, hogy így a te személyed, a te szíved felénk annyira biztos. Köszönjük, hogy nincsen egyetlen egy helyzet sem, vagy állapot sem, ahol kieshetnénk a te kegyelmedből, ahol nem lennénk szeretettek és elfogadottak. Köszönjük azt, hogy különböző időszakai vannak az életünknek, Uram, amik általad vannak rendelve. Mind az asztalnál, mind az almafa alatt, mind a hegyeken és a halmokon. Uram, te meghívtál bennünket, hogy a vízre lépjünk, és ebben ismerünk meg téged. Köszönjük. Csak arra kérünk, hogy írd a szívünkre ezeket az igéket. Hogy hazamegyünk, ahogy végnézzük a jegyzetünket, végolvassuk ezeket a részeket. Továbbra is csak szólj hozzánk, ahogy te vezeted a te népedet, úgy, ahogy csak te tudod vezetni. Jézus nevében. Amen.